Az ezüst kehely. Koporsó hiány. Az elváráshoz képest. És gyenge kapacitás. Árvai saját felháborodott szavaira ébredt, s egy pillanatig lebegve az agyvérszegénység kábulatában, még a tegnapi repülőtéren érezte magát, a majdnem rézsutos ereszkedésen, ahogy ugyancsak rézsutosan, de fölfelé, feléjük csúszott térképszerűen a város. Ez az éjszaka egy álmoktól meggyötört árvait lökött ki magából, mint annak idején halzsírszagú, emésztő nyákos belsejéből a Cett azt a bizonyos Jónást, akinek tragikus-komikus személyével az egyháziaktól, nem is szólva már, annyi író, festő, szobrász visszaélt, önös céljai érdekében ki így, ki amúgy értelmezve szerepét. Most, hogy imbolyogva lelépett a rekamíról, a kora reggel bizonytalan fényeibe kapaszkodva lassan azonosítani kezdte a helyzetét. A körvonalak mind jobban kirajzolódtak, rajzolatukban megkeményedtek, plasztikussá váltak a felületek, s az alvásból kihallatszó mondattöredékekből összeállt jelentésük. Most már nem tapad a Ferihegyhez közeledő München-Budapest járat menetrend szerinti malév gépének kajutablakához, mint egész éjszaka álmaiban. Itt áll a négy szelvényes erkélyajtó vetülő fényeiben, háta mögött írnok szobájával, a rendezetlen, egymásra dőlő könyvekkel a polcokon, egy soha elrendezés állapotában, a gombócát gyűrt papírokkal íróasztalán, és a már említett rekamjéval, amelyről az éjszakai forgolódásban lecsúszott, agyongyötört lepedő, emberien gyűrt vastag ráncaival, elterülve a parkettán. A francia erkélyen túl a tavaszba áradó Angelika Park, az egykori kivégző piac, majd lovassági gyakorló telep, a jelenlegi növénydíszes felszín alatt a II. Világháború roncstemetőjével, különös tekintettel páncélos csaták már annyiszor részletezett rozsda szörnyeire, sisakos csontlidérceire, föld alatti mélybe zúduló, rohanó bombázóira. Ott állt a nagyváros zümmögéséből morajjá, morajból dübörgésbe, dübörgésből nagy reggeli nyitányba olvadó hangáradatában. Maga is valami fölajzott hangszerként, a mindennapi kezdet premierlázában. Kezdődik egy új nap, ígéreteivel és borzalmaival. Remények, beteljesülések, csalódások, megrendülések futamaival, a realitás és az irrealitás, az emberi és az embertelen pillanatokért változó esélyeivel. Vagyis ott állt egy olyan kiszámíthatatlan történés sorozat küszebén, amely majd betölti egy képzelettel megáldott vagy képzelettel megvert egyetlen napját. Megőszült haja, amely valaha az ifjúság sörénye volt, gyermek ilyen szétzilálva, sötéten lobogó szeme, amely magántörténelme során nem egy nő bőrébe beleégett. Mint egy anyajegy, mint egy izzó tetoválás. Ez a történelmi szem most megtisztult a félálom ködeiből, és hirtelen szétpillantott a világban olyan kíváncsisággal, mint aki megszabadulva az embrió vakságtól egyszerre látni kezd. Szóval itthon vagy megint, mondta meglehetősen fanyarul, mert belső monológjainak az öngúny volt az éltető eleme. Sikerült egy hazádat képviselő delegáció nyugaton nem túl nagy hírnévre vergődött tagjaként támaszpontodra visszaereszkedni. Ironizált volna még saját magával, de megint beugrott a tegnap délutáni látvány. A látvány, írná csupa verzálbetűvel, ha nem harapozódott volna el irodalmunkban a tipografikus bűvészkedés divatja, beleértve a zárójeles kommentárokat is, noha mindezeket ő már sok-sok év óta a maga mulatságára és kifejezésére gyakorolja. Igen, a látvány. A malév gép, amely már a határ után finom fokozatokkal elkezdi a magasságcsökkentést, sok-sok kilométeres ereszkedés után a hegyek barnás-zöld gyűrődései fölött elérte Budapest nagyvárosi tömegét, a Duna tündöklő választóvonalának, zárójel, kinek a hazája, kinek idegen kőalakulat, zárójel bezárva, majd már-már földközelben átröpült a nagy temető, Rákos keresztúr, felekezeti vámhatárok szerint elválasztott, geometrikusan beolvasztott utcái, fekete, szürke és hófehér mauzóleumok márványpalotái, s a keresztek, fejfák, mór ívelősű sírkövek néma 10 és 10 000-ei fölött. A széthullámzó, évtizedek óta majdnem erdőt alkotó növényzet ezekben a napokban kezdhette el virágos zöld kibontakozását, sötét és gondosan formázott, télen-nyáron kikezdhetetlen ciprusok környezetében. Frissen megásott sírok barna gödrei körül papok és rabbik és világi szónokok, ornátusban vagy ünnepi sötétben, közéleti férfiak, főnökök és beosztottak, hívők és ateisták, felülről mindenre csak következtetni lehet, s természetesen a gyászoló közönség tömött vagy gyércsoportjai. Az egyik kajüt ablakhoz tapadva egy fiatal, sisakfrizurás nő váratlanul fölsikoltott. Uramisten! És még egyszer, Úristen! Mert a temető egyik néptelenebb szeletén ott volt a látvány. Igenis, a látvány. Egy napsütötte térség betonplatóján testek feküdtek egymás mellé kiterítve, fölfelé hegyesedő lábfejjel, szemükre símított szemhéjjal, nemrég még magyar állampolgárok, akiknek személyi okmányait már visszaszolgáltatták az igazgatási illetékesek. Így hát közjogilag e pillanatban föld és ég között hontalanok, és heverve az elbocsáttatás és a befogadtatás határvonalán, a végső búcsút megelőző senki földjén még csak nem is hiteles megboldogultak. Feküdtek, tárgyiasan fölsorakoztatva, zárójelben, fölslihtolva, zárójelbe zárva, s mintha a szemükre igazított, vagyis lezárt szemhéjuk alól, a föntiek borzongó kíváncsiságát viszonozva, ők meg éppen a repülőgépet figyelnék, sőt, mintha üzennének is valamit az otthon maradottaknak. Mondjátok meg Jolánnak, hogy ne felejtse el, ... Avagy, Dezső, nézze meg a sublót második fiókjában, az ágyhozatok alatt, ... Egy már hízásnak induló, kék klubzakós, aranygombos férfi, első pillantásra is gyakorlott utazó, nyilván külkereskedelmi, utastársaihoz fordult, hangjában a megnyugtatás szándékával, sőt, valamelyest tájékoztató derűvel. Koporsó hiány, mint köztudott. Az elváráshoz képest, ugyanis gyenge a kapacitás, azaz, hogy, látva figyelmet, ezért még kiegészítette. Képtelenek vagyunk lépést tartani a... ... Mondta volna tovább, de árvai dühött visszakérdezése beléje folytotta a szót. Koporsó hiány? Az elváráshoz képest? És gyenge a kapacitás? A gép élesen megbillent, és szinte súrolta az ódon zsidó temető csücskét, amely a rákos menti rétekkel érintkezik, s ahol egy mór stílű, héber betűkkel televésett síremléket anakronisztikus alakok, szakállas, kaftános, komor férfiak álltak körül, meg-megrázkódva, szinte kettétörve a sűrű hajlongásban. Valami küldöttség lehet, tűnődött hangosan a klubzakós, de most már bátortalanul. Mert ugye nálunk ezek a típusok... Pont. A pilóta elegáns könnyedséggel tette a földre a gépet, a teraszról izgatott várakozót integettek, gyakorló állampolgárok, leendő néhaiak. Most már teljesen kireggeledett. A tiszta napsütés úgy lebegett a tetők fölött, mint egy kibontott szőke hajkorona, minden szálában fölragyogtatva a fényt a koratavasz vetélő berendezésén. Vagyis hát öreg, hazaérkeztél. Hát mondhatom, nem szereztél túl sok dicsőséget az országnak és magadnak aval a fene nagy szerénységeddel, holott elcsodálkoztak a német tudásodon. Von Gleisen úr, a vendéglátók egyike, egy karcsú, pedánsan elegáns férfi, neves udikönyvek és tamtamra írott afrikai versek szerzője, természetesen most hallotta a nevét először. Divatosabb honfitársai között nem találkozott vele. Láttad rajta a humánus igyekezetet, szeretné elhinni, hogy azért író vagy, és te, ha ehhez ragaszkodik, becsület szavaddal is bizonyítottad volna, én uram, igenis író vagyok, és humanista, és nem vagyok konformista, és minden egyéb vagyok, amit óhajt. De hát az urak rendelkeznek annyi vendéglátói kultúrával, hogy mindennek becsület szó nélkül is hitelt adjanak, bár némi szomorúsággal, hogy igen, a magyar nyelv elszigeteltsége, stb. Árvai visszaidézve a jótékony tapintatot, hangosan fölnevetett, mint aki a reggel nevetését viszonozza. Ott állt a francia erkély ajtajában, az 5. emeleten, amely egy polgárivá szeridült parancsnoki fülke kilátóhelye lehetne, avagy egy közepes röptű balkáni gerle látószöge. Maradandó kilátás nyílt Angelika város fölé, házakra, tornyokra, kupolákra. De ő most mégis a temetői placra látott, a kirakott halottakra, és ettől egy másik plac időződött fel benne. Rögeszme, betegség, gyógyíthatatlan aszociációs kényszer, mint egy montásszerűen, egy észak-ausztriai tábor térsége, ugyancsak rendben kirakott halottaival, akik ugyancsak szembenéztek a napsütéssel. Azonnal intézkedni fogok, fogalmazta magában teljes nagyzolással. Intézkedni fogok, mégpedig itt elakadt, de rátalálva az érvre, folytatta azonnal. Mégpedig a nyugatról érkező turisták szempontjából. Már is megkereste a temetkezési intézet központi számát, és Isten csodája, a hívás azonnal sikerült. Felpanaszolta az illetékesnek az idegenforgalom érdekeit sértő látványt. Devizatermelés. De a telefon túlsó oldalán a klubzakós válaszolt, most már szakmai nyomatékkal. Koporsó hiány, elvtársam, köztudott, hogy az elváráshoz képest gyönge a kapacitás. Árvai agyát fölösleges, vérmennyiség öntötte el, és szokása ellenére durva szavakra ragadtatta magát. A ledér anyád, aki a világra szült, kedves aranygombos admirálisom. Hogy ezt még a kagylóba mondta volna, vagy annak izgatott visszahelyezése után a világ mindenségnek, történelmileg nem tisztázható. Több száz, esetleg több ezer kilométeres út repülőn, néhány óra alatt, természetes időzavart okoz az emberben. Megtévesztően tájékoztatja az úgynevezett biológiai órát, amely egyébként életritmusunk pontos műszere szokott lenni. Árvai, leszállva a délutáni gépről, a hazaérkezés szédületében az elvámolni való nincs zölddel jelzett kijárat helyett a kötelező vámvizsgálat kordonvonalát választotta, így aztán el is koboztak tőle három ajándékba kapott angol nyelvű könyvet, amelyeket csak szórakozottságból csomagolt be, ugyanis nem tudott angolul. Egyébként a köteteket, mint ártalmatlanokat néhány hét múlva címére visszaszolgáltatták. Természetes, hogy az utolsó taxit az óra előtt csípték el, amit végül is megkönnyebbülve vett tudomásul, mert bár gyermetegen költekező, valami rejtélyes oknál fogva taxira sajnálta a pénzt. Tavaszi világosságban érkezett a házhoz, ahol, mint már erről említés történt, negyed százada lakott, s most járta csak át szívét igazán a hazaérkezés izgatottsága. Tudta, hogy üres lakás fogadja, felesége családi gyász miatt egy vidéki városban tartózkodik, így hát ajándékait majd később adja át, holott az ilyen pillanatnak ünnepélyes fontosságot tulajdonított. Milyen remek színben tetszik lenni? Fogadta a kapu belépőben a kedvesen almaarcú idős házfelügyelőnő, aki nem nélkülözött bizonyos stílus érzéket. Látszik a tengerpart, doktor úr? Nem volt doktorátusa, de az idős asszony nem mondott le erről az epiteon ornanszról, amelyet Árvai szeliden, de úgy látszik nem elég határozottan, időnként elhárított magától. Most is azt mondta volna legszívesebben, semmi doktor úr, és legkevésbé tengerpart, legfeljebb a Goetheház Frankfurtban. Őszintén szólva többet vár tőle. És Münchenben egy pornómozi, amelytől néhány tolókocsis néző, nyilván a második világháború veteránjai, látványa űzte el az első 10 perc után. Önt, doktor úr, már nem is tudom melyik nap, egy gyönyörű hölgy kereste személyesen, közölte a házmesterné, bájos, öregasszonyos pirral az arcán. Egy nagyon előkelő úrinő. A postadobozban, de az előszoba padlóján is néhány levél várta. Ezeket összeszedte a jó előjelű várakozás reményével, mert a permanens várakozás átvilágította napjait, legtöbbször, mint kiderült, minden ok nélkül. Az időrendje, ahogy hosszasan állt a francia szekrény 4 szelvényes ajtaja mögött, az egyre valószínűtlenebb, tágasságot nyitó reggelen kezdett helyre zökkenni. Visszaidéződtek a tegnap olyan lázasan olvasott semmitmondó levelek, s az almaarcú házmesterné szavait is hallotta. Önt, doktor úr, már nem is tudom melyik nap. És hogy egy nagyon előkelő úrinő. Bement a fürdőszobába, végigverette magát a zuhannyal, készülődött a mai napra. Folytatni a félbehagyott írást, elmenni a kiadóhoz, csak úgy csellengésből egy folyóirat szerkesztőségébe, ahol barátai vannak, a patyolathoz, zárójel, légy szíves, hozd haza az ingeidet, zárójel bezárva. Telefonálni a doktornőnek altatóért, felhívni kicsodát is és miért? És amikor végre befejezte a mindennap ismétlődő borotválkozást, öltözködést, noha a bőröngye még kicsomagolatlan, vagyis felkészült minden fölkészülni valóra, riad borzongással kezdte kerülgetni az íróasztalát, ősidegen ellenérzéssel, eldobta céduláját a tennivalókról. Most így úgy, mintha Münchenben volnál. Persze üres járatú eszmecserék, hiába való főszólalások és görcsös mosolyok nélkül. vagy legalábbis viselkedj úgy, mintha út közben volnál, amely a vicc kombácsia szerint a boldogság szférája. De a gyönyörű nő, aki kereste, és nem is lehet tudni, hogy melyik napon. Vége a nyugalomnak. Mégis mit mondott az a hölgy? Faggatta a házmesternét, mert azonnal leszaladt hozzá, hogy fényt derítsen, igenis, fényt derítsen. Az almaarc újra finoman elpirult. Csak annyit mondhatok, doktor úr, a hölgy nyugati lehet. Miből gondolja? Az ilyesmit megérzi az ember. A lift a második és a harmadik emelet között elakadt vele. A csengő nem működött, és ő szégyel dörömbölni. Háromnegyed óráig tartott, amíg egy lakótárs kiszabadította. Mikor végre újra bejutott a lakásába, és belélegezte az írnokszoba hervadt könyv és finom por illatát, megkönnyebbült. Most már az a gyönyörű nő, aki nyugatról érkezett, mert az ilyesmit megérzi az ember, még az sem érdekelte. Kidobált minden nehezéket a szívéből, és szállt fölfelé, mint egy léggömb. Jaj, Uramisten, csak nehogy valami kóbor széláramlat megint a plac fölé sodorja, a testek fölé. Gondolatai közben megszólalt a telefon. Az egyik nagy szálloda portása a hívott fél személyének diszkrét azonosítása után bejelentette, hogy kapcsol egy bizonyos Madame de Belle Beckett nevű hölgyet, egy vendéget Franciaországból. A gyönyörű nő, és egy gyönyörű név. Árvai minden francia tudása összegörcsölődött, és fennakadt a torkában. De a Madame, noha Gall hangszerelésben, magyarul szólt a telefonba. Holnap meccs nekem repülő, dolog rettentő, dringel, keresem ön több nap, muszáj azonnal magát velem találkozni, fél hőr múlva itten az hotel előzsarnokában. Mitől fogsz megismerni maga? Arról, hogy un vie homme akarta mondani, de a hiúsága visszatartotta ettől. Lesz nálam egy szál fleur. Megnézte magát a felesége tükrében. Egy női tükör mégiscsak irgalmasabb. Szürke nadrág, kék kordbásony, zekeszerű kabát, a piros cipő, amit Münchenben vettem, egy szédült és önfeledt pillanatban, szaladt a bőröndhöz. Igen, a lazac piros szalamander cipő, egy pehelykönnyű műremek, amely elszáll a tenyeredről. Na nem, nem, ezt mégsem. Maradt a régi mokaszínjában. A szálloda füstösre fényezett tükörajtaja megmutatta teljes személyiségét, virág nélkül, megfeledkezett az ismertetőjéről. Visszafordult volna, de a kitűzött idő, fél hőr múlva itten, már rég lejárt. Virág nélkül, és még alaposan elkésni is, ez dupla otrombaság lenne. Belépett a bronzos fényben derengő előcsarnokba, és azonnal megpillantott egy öblös kristályvázát, benne világos minirózsákkal, s bár nem volt gyakorlott besurranó, egy szálat ügyesen kiemelt, abban a tévhitben, hogy a személyzet nem vette észre. A hölgy, aki egy bőrgarnitúra asztalkájánál várta, arca magasságába emelte keskeny, hosszú kezét. Mint jelenség, még a házmesterné felső fokus jellemzését is felülmúlta, gondolta Árvai. Á, a virág, monsieur, elrágádó! Te vagy elragadó, drágám, viszonozta Árvai szavak nélkül. Ahogy a nő fölállt, puha, világos őszbőr kosztümöt viselt, meglepő volt magassága, egészséges, tompafényű barna haja, amelyet homlokából hátrafésült, a válláig ért. Én téged, szépségem, valamelyik előző életemből, de ismerlek. ezt a délszakias arcodat, a fényes, telt szádat, s ahogy a szürkés barna szemet kíváncsian vizsgálja az embert, ezekkel a kellékekkel én már találkoztam. Nem jól beszélem a magyar, ez szégyen tulajdonképpen. Mit akar tőlem ez az éppen virágzó Leander? Éppen ellenkezőleg, hölgyem, nagyon jól beszél magyarul, kitűnően. Ez csak az ön komplimentje, monsieur. Szegény boldogult mamám mondta, maga mond szépet nőknek. Elmosolyodott, s a csuklóján két vékony aranykarperec összecsörrent. Mamám megboldogult, Zsuzsa. A zséket erősen hangsúlyozta. Zsuzsa, aki volt a maga szerelem, előtt háború. Zsuzsa, előtt háború, és volt neki szerelem. Igen, az a szerelem volt, az ifjúság minden igézetével, az érzéki bűvölet és a jövő tervezése együtt. A németek elhurcolták, de túlélte, és soha nem jött haza. Igen, a levelezés, a levélváltás, amely annak kihagyásai. Árvai szeszélyes levélírónak bizonyult. A kapcsolat végül elernyett, és föloldódott a semmiben. Én neki lánya. Lehettem volna öné is könnyen. Szüzán, én már francia, egészen. Barnás szürke szemét átvilágította egy mosoly. Sajnos. Ez is csak kompliment, hogy sajnos, kedves madám. A nő újra elmosolyodott, de visszafogottan. Észrevette Árvai arcán a várakozást. Hogy elmondjak. Mama utolsó kívánsága miatt. Azért vagyok itt. Lenne szíves szobámba jönni? Már is fölállt és indult. Utolsó kívánság. Árvai követte, de minden megrendülés nélkül. Szóval Zsuzsa meghalt. Gyakorolta magában a mondatot, de nem vert vízhangot benne. Az utóbbi 10 évben már eszébe se jutott. Ez csak nem mondhatja meg ennek a tüneménynek. Fénykép, levél. A haldoklás érzelmi függönye mögött egy utolsó üzenet. A szállodai szoba, mintha a Duna fölött úszott volna. Kérem, ülni csak! Szüzán egy kényelmetlen karosszékkel kínálta, és kinyitott egy kézitáskát. Nem, nem, ha valami értékes tárgyról lenne szó, azt nem fogadhatja el. Szó sem lehet róla. Édes Szüzán, erre én ilyen nagy ajándékhoz méltatlan vagyok, fogalmazta belülről az egyre gyöngülő tiltakozás. Ezt itt, mondta gyöngéden a nő, ez, ismételte, és az asztalra helyezett egy fedeles ezüst kelyhet. Árvai tiltakozva emelkedett volna a karosszékből, de Szüzán könnyű és mégis határozott keze visszanyomta a helyére. Muszáj, utolsó akarat, és van rá engedély, permission, hivatalos. Ez itt, kereste a szót, s ahogy előrehajolva magyarázott, súlyos haja félig eltakarta az arcát, Le Sandre, mondta ki végső kinnyában, szemében az aggodalmas kérdés, hogy a vendég érti-e. A hanvak, fordította Árvai nyöszörögve engedelmesen. Hanvak! Szüzán szürkésbarna szeme megvilágosodott az érzéstől, hogy sikerült megértetnie magát. Volt kívánság, utolsó, tessék egy percre vele maradni, magukra hagylak. Sudáran, mint egy fiatal fa, kivonult a szobából. Árvai megszabadult a kemény karosszék fogságából, és az ablakhoz hátrált. Az ezüst kelyhen megcsillant egy szilánkos fény. Hátát az egyik függönyszárnynak vetve, kiüresedve állt, minden megrendülés nélkül, csak illemből fogta el a szégyen, hogy milyen elvont, idegen neki az egész. A valaha volt gyönyörű lány, akit szeretett, akivel együtt tervezte az életét, egy marék hamu ebben a barokkos, ezüst, ötvös remekben. Háttérben a Duna, az opalizáló fények, a túlzsúfolt Lánchíd kétsávos ingaforgalma, a hétköznapjai. Képtelen visszaidézni, bárhogyan is szeretné most Zsuzsa arcát, szemét, kezére fonódó kezének rajzát a búcsú pillanatában. S képtelen átérezni, hogy ez is egy búcsú pillanata. Búgott a telefon halkan tapintattal, mint aki visszatalál a létezőhöz, a megfogalmazhatóhoz, a cselekvés lehetőségéhez, kapkodva nyúlt a kagyló után. A pedikűrös kéri, hogy a madám szíveskedjék lefáradni, mondta egy kellemes, színes női hang, de mintha a magnószallagról mondaná. Nos, nyitott a szobába, arcán fényekkel, árnyékokkal a gyönyörű Szüzán. Történt meg? Nem várt választ. Elvégezte feladatát, tündöklő pillantással nézett a távozó férfi után, akit a kijárati ajtó előtt udvariasan megelőzött egy szállodai ember. A rózsája, uram, mondta, és átnyújtotta a virágot. Vélhetően a hízásnak induló férfi volt, az aranygombos, kék klubzakót viselte. 1984